Tehát nem egy sikeres nap volt számukra az a nap, amikor estek ilyen szép nagyokat. És amiről ma szeretnék nektek beszélni, és ez még a frissítés üzenetsorozaton belül van, habár nem néztük meg a bevezető videóját, a nyitó videót, de még mindig a frissítésben vagyunk, hogy hogyan legyünk sikeresek. Erről fogunk ma beszélni, hogy hogyan legyünk sikeresek az életben. Az igen, hogyan legyél sikeres. És mikor nézted a képsorokat, esetleg, hát most, hogy már így párhuzamba hoztuk, hogy igen, ezek nem voltak túl sikeres napok szerencsétleneknek, nem lettem volna egyiknek sem a helyébe, bár egy párat én is zakóztam ilyeneket. Az egyik emlékezetes, az a Vörösmarty téren volt Budapesten, és volt egy ilyen magas, a földtől ilyen magas lánc, és nem tudom hány éves lettem, 10, és vagánykodtam. Anyukámékkal sétáltam. Anyu, ezt nézd, mekkorát tudok ugrani, tehát körülbelül ilyen magas. Beakadt a cipőorom, és kész, végig daráltam azt a jó kis recés követ a Vörösmarty téren. Azt sose felejtem el. Ja, úgyhogy meg minden nyaralásunk úgy kezdődött, hogy szénné törtük magunkat az első nap az öcsémmel. Tehát megtaláltuk a legveszélyesebb helyet, vagy a legmeredekebb lejtőt, és akkor így nincs bőr, se itt, se. Tehát így kezdődött. Úgyhogy, ja, hát vannak az embereknek zakók az életükben, bőven mindannyiunknak, de lehet, hogy pont erre gondolsz, hogy hát igen, ez az én életem, nem sikerül. Vagy nem valami sikeres mostanában, vagy az utóbbi 5 évem nem sikeres, vagy hát igen, nem sikeres. Ez az én házasságom most. Nem sikeres a házasságom, vagy a kapcsolatom, vagy... Tehát nagy álmaim voltak, nagy reményeim voltak, terveim voltak a házasságban, és most hol tartok? Tehát ami szót használtok mondjuk a házasságon, az a sikertelen, nem az, hogy sikeres. Vagy lehet, hogy szülőként érzed magadat sikertelennek. Hogyha ránézel a gyermekeidre, lehet, hogy az 2 éves, de lehet, hogy már 22 éves, vagy 32 éves, és azt mondod, hát, ez lehet, hogy inkább sikertelen, mint sikeres. Vagy ha az anyagi döntéseidet nézed az elmúlt 5 évben, 10 évben, elmúlt 1 évben, akkor azt mondod, hogy na, az anyagi életem az sikertelen. Az nem mondható rá, hogy sikeres. Mert rájöttem arra, hogy költöttem arra, amire nem kellett volna, és nem költöttem arra, amire meg kellett volna. Ugye? Sokszor ez is probléma az anyagi életünkben. Vagy a munkahelyem nem sikeres. Tehát a sikertelen szó, amit használhatnék, az pont ma a munkahelyem. Hogy ott vagyok sikertelen, vagy egyszerűen nincs is. De lehet, hogy vagyunk itt néhányan, akik azt gondoljuk, hogy az Istennel való járásom az a sikertelen. Hogy most éppen a jelenlegi állásomban úgy távol érzem Istent. Úgy érzem, hogy ő távol van, és a szellemi életem sikertelen. Oké, de mai nap erről fogunk beszélni, hogy hogyan legyen sikeres az életünk. Hogyan legyen sikeres az életünk. Mert, és ez a jó hír igazából, hogy van rá megoldás, hogy sikeres legyen az életünk. És tudom, hogy sokan ilyen szemináriumokra, meg hosszú étvégékre elköltik a sok pénzüket, sokba kerül, hogy halljanak egy sikerszemináriumot, vagy lássanak sikeres embereket, ahogy bemutatják a siker titkait. Sok pénzt költenek rá ma, tök ingyen elárulom a titkot, jó? Tehát tök ingyen, nem kell hosszú hétvégére menni, nem kell szépen felöltözni, semmi. Tehát erről fogunk beszélni, a siker titka. És a sikernek a titka az ez. Olvasni a Bibliám, és tenni, amit mond. Azt a betyár minden segít neki. Ennyire baromi egyszerű lenne. Tehát a siker titka számunkra iszonyatosan egyszerű. Olvasni a Bibliám, és tenni, amit mond. Olvasni a Bibliám, és tenni, amit mond. Jakab 1.22-ben azt mondja, De ki is van írva mindjárt, hogy amit Isten mond, azt tegyétek is meg. Ne csak hallgassátok, ha csak hallgatjátok, de nem teszitek meg, becsapjátok magatokat. Oké, tehát nagyon fontos, hogy nem csak olvasom, vagy nem csak hallgatom, hanem teszem. Mert ha nem teszem, mit csinálok magammal? Becsapom magamat. Becsapom magamat. Úgyhogy tegyük. Én tudom, hogy túl egyszerűnek tűnik, tehát végül is már be is csukhatjuk a Bibliánkat, összehajtogathatjuk a jegyzetfüzetünket, azt mehetünk hozzá, mert ez az üzenetnek a lényege. De hogy tényleg ennyire egyszerű. És persze tudom azt, hogy olvasni a Bibliám az tényleg egyszerűnek hangzik, de ha már elkezdted olvasni, akkor nagyon jól tudod, hogy egy jó párszor már bele is ültél a Biblia olvasásba. Ugye? Elkezdted. Egy Mózes, nagyon izgalmas, egy csomó ember, csomó sztori, kettő Mózes. Az is elég izgalmas, bár ott már azért vannak törvényleírások, de három Mózes, ahol leírja, hogy a milyen kecske, meg hány szőre van, meg milyen színű, meg mennyi vér, meg hová kell kenni azt a vért, meg milyen madár, meg nagyon-nagyon részletes törvényleírások, meg parancsolatok vannak. Na, ott van az, amikor elszakad a cérna, és az ember azt mondja, na jó, hagyjatok békén. Vagy amikor ezek a nagyon hosszú nemzetségtáblákhoz ér az ember. És hirtelen unalmassá válik, vagy elfogy a motiváció. És de mindegy, hogy kezdted el, mindegy, hogy hányszor sültél bele. Ez a titok, az a siker titka, az egyszerű. Ez az, hogy olvasd a Bibliát, és tedd, amit mondsz. Ha új hívő vagy, akkor olvasd a Bibliát, és tedd, amit mondsz. Ha nem olyan rég lettél hívő, akkor olvasd a Bibliát, és tedd, amit mondsz. Ha 100 éve hívő vagy, akkor olvasd a Bibliát, és tedd, amit mondsz. Tök mindegy. Tök mindegy. Ez univerzális siker titok mindenki számára. Hogy olvassuk a Bibliánkat, és tegyük azt, amit mond. Mert nagyon fontos az is, hogy lássuk azt, hogy a Biblia nem egy ilyen instrukciókkal teli könyv, amit azért olvasunk. Oké, mondjuk azt, hogy a Biblia az egy kézikönyv az élethez. De nem csupán az. Hanem a Biblia egy Mózestől, az első könyvétől, a Jelenések könyvéig, az utolsóig egy dologról szól. Jézus Krisztusról. És az ő személyéről. És elejétől a végéig az a nagy sztori van leírva, hogy ő hogyan teremtette az embert, az ember hogyan távolodott el tőle egy döntés által, és Isten hogyan munkálta ki ezt a nagy megmentési tervet, egészen addig, hogy Isten cselekedett önmaga, és belépett ebbe a történelembe testben, Jézus Krisztus által, és hogyan halt meg az emberek helyett, hogy ezt a személyes kapcsolatot helyrehozza. A Biblia egésze erről szól, és igazából, amikor valaki ezt megérti, és rábízza az életét Jézus Krisztusra, na itt kezdődik el az az élet, hogy aztán elkezdem azt tenni, amit mond. Úgyhogy nagyon-nagyon izgalmas ez a téma, és meg fogjuk ma nézni egy fickó életét, úgy hívják, hogy Salamon, hogy neki hogyan jött be ez az elv. Nagyon érdekes, látni fogjátok majd. Sok igét el fogunk olvasni együtt. Úgyhogy három fő pontja van az üzenetnek. Az első pont az ez. Jó? Isten azt akarja, hogy sikeres legyek. Isten azt akarja, hogy én sikeres legyek. Tehát Isten azt akarja, hogy sikeres legyek. Tehát most nézzetek rám. Mert most már beírtátok, gondolom. Tehát az igazi siker az életben az az, hogy úgy éljük az életünket, ahogy Isten akarja. És ne úgy, ahogy mi elgondoljuk. Ez nagyon-nagyon fontos, hogy felfogjuk és megértsük. Hogy az igazi siker az életben az az, hogy az életünket úgy éljük, ahogy Isten akarja. És ne úgy, ahogy mi kigondoljuk azt. És aztán imák által utasítjuk Istent, hogy megtörténjen a mi akaratunk. Oké? Tehát Miért fontos ezt megérteni? Hát azért, mert sokan azt gondolják, hogy a siker az, hogy hú, most már elkezdődött egy kapcsolatom Istennel, nagyon jó, sinen vagyok, jó helyen vagyok, jó úton vagyok. Most már van kapcsolatom Istennel, hogy elmondhatom neki, hogy mi lenne a nagy siker az én életemben, hogy megházasodjak, vagy találjak egy barátnőt, vagy barátot, vagy társaságot, vagy jó munkahelyet. Tehát elárulom, most már el tudom mondani Istennek, mi az én sikerem, és majd ő megcsinálja nekem. De nem így megy. Nem így megy a dolog. Tehát, nem. Tehát, amint elkezdem olvasni a Bibliámat, akkor elkezd kialakulni egy látásmód, és elkezdek úgy látni, ahogy Isten. De ez az kell, hogy olvasom a Bibliámat. És akkor kialakul egy látásmód, és elkezdek úgy látni, hogy Isten. És amint elkezdek úgy látni, ahogy Isten, elkezdem azt csinálni, amit ő mond. Tehát amint egy isteni látásmódom lesz, elkezdem azt csinálni, amit ő mond. Nagyon fontos ez a folyamat, hogy értsük. És amint elkezdjük azt csinálni, amit mond, akkor fogunk belelépni a sikerbe. De ahhoz el kell kezdenem olvasni a Bibliát, a Biblia által elkezd a szemléletmódom megváltozni, mert amíg nem olvasom és nem ismerem a Bibliát, addig a szemléletmódomat mi alakítja? Az, hogy milyen családban nevelkedtem, kik voltak a szüleim, vagy nagyszüleim, kik voltak a tanáraim, milyen pedagógusok voltak a környezetemben, akkor milyen kultúrában, ugye, tehát a zungabunga törzsnél teljesen normális, hogy megesszük a szomszéd törzsből való husi embereket. Ilyen jó cupák. Nálunk ez nem normális. Nálunk ez nem normális, és ők nem értik, hogy nekünk ez miért nem normális dolog. Azért, mert az ő kultúrájuk olyan. Mert ők úgy nevelkedtek fel, hogy az a normális. Oké? Tehát sok minden van hatással arra, hogy mit tartunk normálisnak, meg mi a jó. És sokszor van különbség a között, hogy Isten mit tart jónak és helyesnek is, hogy a mi kultúránk, a neveltetésünk és az, akik vagyunk, ezeknek a kombinációja, vagy a tapasztalatunk. Van különbség. Úgyhogy ezért fontos az, hogy olvassam a Bibliámat, mert elkezd akkor egy isteni látásmód kialakulni a gondolkodásomba, és amint elkezdek Isten szemével látni, elkezdem tenni azt, amit mond. És amit elkezdem azt tenni, amit mond, akkor fog belelépni a sikerbe. Akkor fognak a dolgok sikerülni. Oké, mert nem imádkozni kell az Isten akaratáért, hanem elkezdeni azt csinálni, amit mond, és akkor elkezdem élni Isten akaratát. Tehát nem Isten akaratáért imádkozni, hanem el kell kezdeni azt tenni, amit mond, és akkor hirtelen nem azt fogom észrevenni, hogy én valamiért imádkozom, valami Isten akaratáért, valami, amit én kigondolok, hanem elkezdem észrevenni, hogy Isten akaratát élem az életemben. Ja, úgyhogy rendkívül fontos ez. Rendkívül fontos, mert Isten azt akarja, hogy sikeres legyek. És sokan egyébként azt gondolják, hogy Isten nem akarja, hogy sikeresek legyünk. De gondolj bele, hát Isten olyan, mint egy apa. Sőt, jobb, mint egy apa. Sokkal jobb, mint egy apa. És melyik apa az, aki azt akarja, hogy a gyereke sikertelen legyen? Hát elég aberált, meg idióta apa lehet az, amelyik azt akarja a gyerekének, hogy ne legyen sikeres. De Isten, ami mennyei apukánk. És ő sokkal inkább azt akarja, mint bármelyik apa a földön. Tehát sikert akar a gyermek életében. És ja, furcsák vagyunk. Furcsák vagyunk, mert amikor SMS-t kapunk, az ember megőrül, nem? Amikor SMS-t kaptam, kitől kaptam, gyorsan elolvasom. Tehát biciklim van, akkor lehet, hogy sok baleset ebből fakadt, vagy autóba van, tudod, vagy bármi, neki megy az oszlopnak, mert írja, vagy kapja, rossz pillanatokban olvassa, de megőrülünk, amikor SMS-t kapunk, hogy olvassuk már el az üzenetet, aki küldte. És közben ott van a kezünkben Istennek az üzenete, azzal meg jó, van az ott van, az este is ott lesz majd, este már fáradt vagyok, hú, reggel sietnem kell, hú, kevés időm van ebédidőben, akkor se olvasom. Tehát úgy Isten üzenetével meg nem vagyunk annyira izgatottak. Persze Isten üzenete hosszabb, mint 160 karakter, mert nem tudom hány karakteres egy SMS üzenet, mennyi fér egy üzenetbe. 160? Tehát, de ez Isten üzenete számunkra. És fontos. Elképesztően fontos számunkra. Úgyhogy nézzük meg ezt a részt. Egy Királyok az Ószövetségben van. Királyok könyve, első könyve, második fejezet, első fejezet. Biztos, hogy hallottatok már Dávid királyról, már én is prédikáltam róla, de olvassátok el. Sámuel könyveit, az ott van, a Királyok könyvei előtt vannak, leírja Dávid életét. Egy nagyon sikeres király volt Izrael életében. Ő volt az a király, akire azt mondta Isten, hogy ő a szívem szerint való ember. Mindazok ellenére, hogy házasságtörő volt és gyilkos, de őszintén megbánta, és megfordult az élete, és szembenézett a saját disznóságával, és megbánta, és megfordult az élete. És itt van, ez a király most haldoklik. Haldoklik, és ott van a fia, Salamon. Oké, és most olvassuk. Közeledett Dávid halálának ideje, ezért hívatta Salamont, és ezt mondta neki. És az, amit most mindjárt olvasunk, és mondani fog, tehát ilyen, amikor egy haldokló apa beszél az ő fiához. Amikor haldoklik egy apa, egy Istent követő apa, és ott van a fia előtte. És mit adjak neki, amit még mondhatok? És azt mondja, fiam, én hamarosan elindulok azon az úton, amelyen minden embernek el kell mennie. Oké, tehát ezzel azt mondja neki, hogy nyugodj le, Salamon, minden ember meg fog halni, te is egyszer. Tehát én elérkeztem ahhoz a ponthoz, amikor meghalok. Te azonban légy erős, és mutasd meg, hogy férfi vagy. Oké, tehát arra bátorítja őt Dávid, hogy fiam, tessék előállni most már. Állj elő, állj a két lábadra, légy férfi. És aztán, amit most mindjárt olvasunk, ez az, hogy hogyan legyen férfi. Tehát Salamon, légy férfi, és így legyél férfi. Figyeld? Amit Istened, az örökkévaló rád bízott. Így kezdi a mondatot. Itt most egy kicsit megállunk, tudjátok, én ezt szoktam csinálni. Tehát ez egy nagyon fontos elv van itt benne. Tehát amit Istened, az örökkévaló rád bízott. Tehát Dávidnak nem az a tanács, hogy másolj le engem. Élj abból, amit én összeszedtem az életben. Vagy élj az én kapcsolatomból Istennel. Hanem arra bátorítja az ő fiát, hogy fiam, abból élj, amit te kapsz Istentől. És abból fogsz tudni élni az életedben, amit te személyesen kapsz Istentől. Nem amit máson keresztül, vagy mástól, vagy más hitéből, hanem amit az Úr, vagy az örökkévaló, ugyanaz, rád bízott. Oké? Tehát ne az én kapcsolatomra, tehát ugyanez, hogy ne a Botár Balázs kapcsolatából élj Istennel, hogy amit a Botár Balázs kap. Persze van részem az életetekben, hiszen egy közösséghez tartozunk, és Isten megajándékozott benneteket velem. És titeket meg velem, vagy engem meg veletek. Mindannyiunk ajándéka a másiknak. És amit kaptunk, amit ránk bízott Isten, azt nem azért kaptam, mert olyan szép szemetek van, és olyan aranyosak, és cukik vagytok, és ezt megérdemlitek, hanem mert Isten jó a többiekhez. Érted? Tehát, hogy Isten azért ajándékozott meg téged, hogy a többieket megajándékozza. Ezért nem szabad megtartanunk az ajándékunkat, vagy visszafogni az ajándékunkat, hanem engedni a többieknek, és szolgálni a többieket, mert azt nem te kaptad, hanem mások kapták. És akkor fogsz úgy élni, mint hal a vízben, amikor elkezded ezt az életet élni. Hogy ezt az ajándékot megéled, azt, amit Isten rád bízott, és élvezed. Élvezet, hogy mások viszont kapnak abból. Na de tehát folytatja. Tehát azt mondja a fiának, hogy fiam, személyes kapcsolatod legyen Istennel. Ne az én kapcsolatomból élj, hanem személyes kapcsolat. Személyes kapcsolat. És egyébként ezért van az, hogy sokszor csalódásokat élünk meg akár a gyülekezetben. Mert elvárásaink vannak. A gyülekezettől, elvárásom van a pásztortól, majd ő etet, majd ő mindig megetet, majd ő minden kérdésemre válaszol, majd ő minden problémámra megadja a választ, majd a gyülekezet minden problémámra megadja a választ és a vezetést, tehát ugyanúgy, tehát gyülekezettől van elvárás, a pásztortól, a testvérektől, mindenhonnan van elvárás, nem teljesül, mert Isten persze arra is rásegít, hogy ezek az elvárások ne teljesüljenek. Belekényszerít olyan helyzetekbe, hogy nem marad más, csak ő. Senki nem segít, senki nem hív fel, és akkor kiben tudok megerősödni akkor este ott? Csak ő benne. Isten meg örül. Végre! Végre közel enged magához. Végre szólhatok hozzá. Végre hozzám szól, és nem a legjobb barátnőjét hívja fel. Tehát vannak hamis elvárások, nem teljesülnek, jön a csalódás, a besértődés. Közben mindaz, ami történik velem, az pontosan Isten akarata. Akár legyen ez egy betegség, akár legyen akár egy kapcsolatnak a szétmenetele. Tehát el kell fogadjuk. El kell fogadjuk sokszor azt a rossz helyzetet is, amiben vagyunk, Isten akaratának. Mert lehet, hogy ez Isten eszköze arra, hogy belépjen az életembe végre. És végre odaforduljak ő hozzá. Úgyhogy ebbe bátorítja. Tudom, hogy nem ilyen bőven, mint most én elmagyaráztam ezt, de ebben bátorítja a fiát, hogy abban, amit Istened, az Úr rád bízott, nem másra, hanem te rád. Abban légy hűséges, így folytatja a harmadik versben. Lépjünk csak tovább. Tehát abban légy hűséges. Mivel legyek hűséges? Hát abban, amit rám bízott. És figyelj, azt mondja, és járj az ő útjain. Tartsd meg törvényeit, rendelkezéseit, parancsait és döntéseit, ahogyan Mózes törvényében megvan írva, hogy minden ügyedben és utadban mi legyél? Sikeres legyél. Tehát ez a Mózes törvény, ez a Mózesnek az 5 könyve. Ami ott van a Bibliádban, ez a Mózes törvény, az első 5 könyv. Számukra ez volt minden. Számukra nem volt ott az egész Ószövetség, számukra nem volt Új Szövetség. Nekik Isten beszéde igazából ez volt, a Mózes 5 könyve. És erre bátorítja a fiát, hogy ezt, te tartsd meg, tehát járj az ő útjain, tartsd meg a törvényét, rendelkezés, parancsait, döntéseit, ahogy ez megvan írva, hogy minden ügyedben és utadban sikeres legyél. Tehát azt mondja, hogy ha megteszed ezt, amit Isten mond, akkor sikeres leszel. Sikered lesz. Negyedik vers, figyelj. Akkor az Úr, vagy az örökkévaló beteljesíti, amit megígért nekem. Ha a fiaid gondosan ügyelnek arra, hogyan élnek és cselekszenek, ha teljes szívvel és lélekkel és hűségesen járnak jelenlétemben, oké, tehát itt megint találkozunk egy olyan elve, sokan azt hiszik, hogy a kereszténység az a viselkedést akarja befolyásolni, hogy jó keresztények legyünk, hogy jó emberek legyünk. Nem. Isten sosem a viselkedésünk érdekli. A viselkedésünkön meglátszik az, hogy hol van a szívünk. De Istent a szívünk érdekli. És minden változás a szívből indul ki. Isten változtatja a szívünket, és így fog változni a viselkedésünk is. Oké, mert itt is azt mondja, hogy ha teljes szívvel és lélekkel és hűségesen járnak jelenlétemben, akkor Izrael királya mindig a te utódaid közül való lesz. Ez egy isteni ígéret volt. Ezt maga Isten mondta Dávidnak. Hogyha olvassák a Bibliájukat, Mózes 5 könyve, és teszik azt, amit mond, akkor azt mondja, Izrael király mindig a te utódaid közül való lesz. Tehát Isten azt akarja, hogy megismerjük őt, és hogy tegyük azt, amit mond. Ez az ő szíve vágya, és ez a legjobb számunkra. És ez a siker számunkra. Oké? Tehát Isten nem egy imát akar tőlem, ha bár az ima fontos, hanem az életemet akarja. És amint megvan az életünk, akkor benne leszünk Isten szavába, fontossá válik számunkra Isten szava, elkezd a gondolkodásunk átformálódni, és elkezdjük azt tenni, amit mond, és elkezdődnek a sikerek az életünkben. A különböző területen. A különböző területein. Tehát napról napra fog formálni bennünket Isten. Nagyon izgalmas, ez nagyon izgalmas. Józsué 1:8. Ez a Józsué volt Mózesnek az utódja, mondhatjuk tanítványa. Józsué volt az, aki bevitte Izraelt, ugye 400 évig fogságban voltak Egyiptomban, rabszolgákká váltak, a 70-ből 3,5 millióan lettek a 400 év alatt, tehát jót tett nekik az a rabszolgaság, mert néppé változtak. Mózes kihozta őket, kiszabadította őket onnan, persze Isten segítségével, sőt nem segítségével, Isten tett igazából mindent. Mózes csak tette azt, amit mond, és sikeres szabadulás lett belőle. Aztán zúgolódtak azok az izraeliek, kevés a kaja, nincs hús, nincs víz, tettere, 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 menjünk vissza Egyiptomba. Rabszolgának jó volt ez az egyiptomi hagyma. Na, és akkor és kilódott velük 40 évig Mózes, és aztán, mikor kihalt ez a nemzedék, a sopánkodó nemzedék, akkor Mózes meghalt, és Józsué vette át Izrael népének az irányítását, mint egy hadvezér és parancsnok, és bevitte őket az ígéret földjére. Arra a földre, amit Isten megígért nekik. És Isten első szavai Józsuénak, mielőtt még belépnek az ígéret földjére. Ezek voltak, itt van Józsué 1:8, nem a teljes szavát közlöm most itt Istennek, amit mondott Józsuénak, hanem csak azt a részt, ami fontos nekünk most. Azt mondja, a törvény könyvét, ugye ez Mózes 5 könyve, szüntelenül tanulmányozd. Igéit ismételd magadban, és gondolkodj azokon, hogy mindenben annak megfelelően járhassál. Ha így teszel, akkor minden utad sikeres lesz, és amibe belefogsz, felvirágzik. Ezt is sem mondja. Mindannyiunknak. Ugyanúgy. Oké, tehát Isten azt akarja, ez az első pontunk, Isten azt akarja, hogy sikeresek legyünk. Nem azt akarja, hogy sikertelenek legyünk. Nem azt akarja, hogy sikeresek legyünk. Ez az ő vágya számunkra, hogy sikeresek legyünk. De a sikert nem én határozom meg, és nem te határozod meg. A sikert ő határozza meg. És amit elkezdünk ebben járni, amit ő mond, belelépünk a sikerbe. Belelépünk a sikerbe. Tehát nem az én elképzelésem, nem az én megoldásom, hogy hogyan legyek sikeres, hanem az övé. És én beleléphetek ebbe. Vagy élek egy párhuzamos életet mellette, és az életem az nem lesz az. Nem lesz az. Második pontunk. A siker az ő utasításainak követéséből fakad. Tehát a siker az ő utasításainak követéséből fakad. Tehát a siker az ő utasításainak követéséből fakad. Tehát ha férfi vagy, abszolút megérted azt, amikor azt mondom, hogy mi nem olvasunk el használati utasítást, mert mi tudjuk. Hogyan kell összerakni? Azt is tudjuk. Eltévedünk, vagy nem találjuk, hogy hová kell menni, nem kérdezünk meg senkit. Vagy majd megtaláljuk, megyünk 3 kört, 2 kört, mert nem kell azt megkérdezni. Majd amikor már üres a tank, mert elhasználtam az összes benzint, hogy megtaláljam, azt hová megyünk. Majd akkor segítséget kérünk. A feleségünktől, hogy tolja az autót. Na, de hogy nehéz nekünk, nem? Nehéz nekünk tehát követni a használati utasítást. És most 5 Mózesbe fogunk lapozni a 17. fejezethez. 5 Mózes 17. Ugye azt mondtuk, hogy kövesse, azt mondta Dávid Salamon, hogy kövesse, ami a törvényben le van írva. Most ebből a törvényből megnézzünk egy részt. A Mózes 5 könyvéből, méghozzá az 5. könyvéből, a 17. részt. És itt van egy olyan instrukció, ami a leendő királyhoz, a leendő királyhoz szól. Tehát egy instrukció, amire szüksége van a leendő királynak. És tehát Salamon készül éppen a királyságra, ugye? Azt néztük itt 1 király 2-ből. És Dávid átadja neki a hatalmat. És aztán itt van például egy olyan rész, amit majd olvasni fog Dávid, vagyis Salamon, hogyha követi Dávid utasítását, mert apu azt mondta a fiának, olvasd Mózesnek az 5 könyvét. És itt van például, ezt is olvasni fogja ő, azt a részt, amit mi most elolvasunk. 14. vers. Be fogtok menni arra a földre, amelyet Istenünk az örökkévaló ad nektek, birtokba veszitek, és letelepedtek ott. Azután azt gondoljátok, tegyünk valakit királyán népünk fölé, mint ahogy a környező nemzeteknél szokás. Vigyázzatok, hogy csak azt a férfit emeljétek királyá, akit Istenünk az örökkévaló erre kiválaszt. Csak Izrael népéből való lehet a király. Idegen nemzet fiát ne tegyétek királyá. A király ne tartson sok lovat a maga hasznára, és ne küldje Egyiptomba embereit, hogy még több lovat szerezzenek neki, mert az Úr azt parancsolta népünknek, soha ne menjetek vissza Egyiptomba. Miért mondja ezt, hogy ne menjenek vissza Egyiptomba? Most beszéltünk róla, hogy miért, meg mi a jelkép Egyiptomnak. Tök mindegy, Isten azt mondta, hogy ne menjenek vissza Egyiptomba. Lovat vásárolni. Oké, tehát ez egyik nagy tanácsa Istennek az volt, a leendő királynak, hogy ne gyűjtsön lovakat. És ne is menjen, ne menjen Egyiptomba lovakat vásárolni. Hogy miért mondja, azt ő tudja. Hogyha Isten azt mondja, akkor nekem ennyi elég egyébként. Tehát ha Isten mondja, akkor nem kérek magyarázatot. Olyasmi felől sem, amit esetleg nem értek, de általában később megértem. Aztán 17. vers azt mondja, ne vegyen a király túl sok feleséget, mert különben azok elfordítják szívét az Úrtól. Ne gyűjtsön nagy gazdagságot, sok aranyat és ezüstöt magának. Tehát ezek mind tanácsok. Ne vegyen, ne gyűjtsön lovakat, ráadásul ne menjen Egyiptomba lovakat venni, ne legyen sok felesége, mert el fogják fordítani a szívét Istentől, és ne gyűjtsön vagyont, tehát ezüstöt, aranyat, ne halmozzon fel. Oké? Okay. Amikor 18. vers, amikor a király uralkodását megkezdi, készítsen magának egy másolatot a törvény könyvéről, amelynek eredetét a lévita papok őrzik. Micsoda? Le kell írnia. Oké, okay, mert nem volt, nem az, hogy lemegyek a kopi generálba, vagy mit tudom én, mi van itt a, mi a fénymásoló, hogy na, küldjétek végig a gépen, 10 perc múlva jövök vissza, és akkor lemásoltam a törvénykönyvét. Nem. Ott tollal, vagy mit tudom én mivel. Kézzel másolták. Tehát a leendő királynak neki kellett ülni, és lemásolni Mózes első 5 könyvét. És ez azért volt fontos, mert miközben írsz, akkor is rögzül. És akkor is jobban emlékszel rá. Oké, tehát Isten ugyanúgy gondolkodott akkor, mint ma. 19. vers. Ezt a másolatot mindig tartsa magánál, olvassa azt naponta egész életében. Ebből tanulja meg tisztelni és félni Istenét, az Urat, és azt, hogyan kell a törvény igéit és rendelkezéseit értelmezni és alkalmazni. Nem csak lemásolja, jó, lemásoltam. Nem csak minden nap olvassa, jó, minden nap olvasom. Hanem megtanulja belőle, és törekednie kell arra, hogy azt alkalmazza is. Alkalmazza. Tehát tegye azt, amit mond. Tehát tegye azt, amit mond. 20. Ha így cselekszik, akkor nem fogja gőgösen különnek képzelni magát a testvéreinél. Micsoda emberi közösségek lehetnének ma, ha nem lenne a gőgösség. És ezek a szintkülönbségek, hogy én jobban tudom, meg én több vagyok, meg jobb vagyok, meg én férfi vagyok, nem, én nő vagyok, vagy én roma származású vagyok, én nem vagyok roma származású, én szegény vagyok, én gazdag vagyok. Tehát nem, azt mondja, hogy ezen is változtat. Hogy ha ezt cselekszél, nem fogja gőgösen különleg képzelni magát a testvérénél. Akkor nem fog az örökké való parancsaitól semmelyik irányba sem eltérni. Akkor majd ő is, meg az utódai is sokáig uralkodhatnak királyságában, Izraelben. Oké? Okay? Tehát azt mondja neki lényegében, ha leírod, ha olvasod, ha tanulod, ha teszed, ilyen király leszel. Tehát egy jó király leszel, egy fantasztikus vezető leszel. És elárulok valamit. Lehet, hogy tudod. Akkor csak emlékeztetlek. Az ismétlés a tudás anyja, ugye? Ez nincs benne a Bibliában, de az az elf benne van többször is. Hogy, tehát egyenlő elérhetőségünk van Istenhez. Nekem nincs közvetlenebb vagy jobb elérhetőségem Istenhez, mint neked. Mindennyünk számára ugyanúgy elérhető Isten, mint bárki másnak. Tök mindegy, hogy valaki 17 éve hívő, 25 éve, ilyen teológiát végzett, vagy olyan pásztor, vagy ilyen ajándéka, vagy olyan, mindenki ugyanúgy, mindenki számára elérhető Isten. És nem fogad engem jobban, és nem hallgat meg engem jobban, mint téged. Ugyanolyan mértékben meghallgatsz, ugyanolyan mértékben elfogad téged, mint bárki mást. Tehát nincs különbség. Egyenlő mértékben van elérhetőségünk Istenhez, és ugyanígy Isten igéjéhez is. Tehát nem csak Isten személyéhez, hanem a Biblia is ugyanilyen elérhető. Okay? Tehát ez azt jelenti, hogy olyan közel kerülhetek Istenhez, amennyire csak tudok, és amennyire csak akarok. Igazából rajtam múlik. Rajtam múlik az Istenhez való közelségem. Nem Istenem múlik, hanem rajtam múlik, hogy én mennyire élek ezzel a kapcsolattal. Úgyhogy ebben kell növekednünk, és ezért fontos a mai üzenet. Mert ez segít. Segít abban, hogy még közelebb kerüljünk, még közelebbnek éljük meg azt a közelséget, ami Isten részéről nincsen. Tehát nincs távolság. Nincs távolság. És az Istenhez való közelségnek nagyon sok köze van ahhoz, hogy olvasom-e a Bibliámat, vagy sem. Nem maga mozdulatsor. Jó, megvan. Megvan. Tehát nem ez a mozdulatsor tesz közellé, hanem az, hogy olvasom, tudom, hogy kinek a szavát olvasom, és elkezdem tenni azt. Látok benne egy elvet, látok benne valamit, és elkezdem tenni. Jó lenne, hűlne annyira a levegő, hogy amennyire jól esik az eső, kicsit hűlhetne a levegő, hogy hűvösebb legyen. Tehát láttam embereket, és hallottam ilyen megnyilvánulásokat, hogy tehát ahol az Istentől való távolságokat, vagy annak az okát, hogy ők távol vannak Istentől, azt a gyülekezetre fogják, vagy a pásztorra. Én nem megyek abba a gyülekezetbe többet. Miért nem mész? Hát mert nem vagyok eléggé táplálva. Mert egy, ez azt jelenti, hogy akkor te tökéletes vagy, a gyülekezet meg nem. Tudjuk, hogy erre mi a gondolatunk. Tehát nincs tökéletes gyülekezet, ez sem az. Ahová tovább mész, az sem lesz az. És ahonnan jöttél, az sem lesz az. Tehát, hogy nincs tökéletes gyülekezet. És rájöttem, ha egy olyan helyre járok, ahol prédikálják Isten igéjét, de nem érzem magam etetve, akkor ott egy probléma van. Nem vittem magammal a kanalat. Nem vittem magammal a kanalat. Amivel nekem azt meg kéne ennem, és be kéne tennem ide, és megemészteni, és megdolgozni. Ez a probléma. Ez a probléma. És tehát a vasárnapunk, ezek a napok igazából az elmúlt 6 napnak az ünneplése kell, hogy legyen. Hogy 6 nap, meg a mai nap, a 7. nap, megéljük az Istennel való kapcsolatunkat, kapunk Istentől, és összejövünk, hogy ünnepeljük őt. Nem az, hogy hú, gyerekek, mondjon már valaki valami Isten szerint volt, mert éheztem 7 napig. Hanem abban kell növekedjünk, hogy tudjuk táplálni magunkat. Hogy legyen táplálékunk minden nap. Minden nap táplálkozzunk, és aztán jövünk és ünneplünk együtt. És itt, amikor összejövünk, a Bibliát fogjuk prédikálni, most is azt olvassuk, tisztán hirdetve van az evangélium is, minden alkalommal elhangzik az evangélium, érthetően, kézzelfoghatóan, úgyhogy én azt gondolom, hogy itt nincs azzal gond, hogy ne a Bibliát prédikálnánk. Tehát azt prédikáljuk. Elővesszük Isten igét, olvassuk. Én hiszem azt, hogy a Biblia tévedhetetlen, hibátlan, a teljes írás, minden egyes betűje, Istentől ihletett, pont. Ennyi. És szükségünk van. szükségünk van, éppen annyira, mint a mindennapi kenyérre. Ha egy-két éve vagy keresztény, vagy hívő, vagy akár kevesebb ideje, elképesztően fontos, hogy fogd ezt a könyvet, a Bibliát, és forgasd. És megtanuld forgatni, megtanuld olvasni, és hogy tehát meg kell tanuld táplálni magadat azon keresztül. Mert nem mások fognak táplálni. Nem mások. A fő tápláló az te magad leszel Istentől. Mert tehát milyen furcsa lenne, nem, hogy benn vagy a munkahelyen, készülsz az ebédedre, viszed a kis dobozba, beültek a kis ebédlőszobába, vagy mit tudom én kinél, hogy van, és akkor azt látják, hogy nem, te nem viszel semmit. Megkérdezi a kollégád viszi a dobozát, és megkérdezi, hogy hát te nem fogsz ebédelni? Dehogy nem fogok ebédelni. És akkor hol akarod? Ó, hát anyukám mindjárt jön, anyu mindjárt jön, és akkor elvonulunk a kis szobába, és egy olyan 30 percig szoptat engem, és utána én teljesen jó leszek. És mondja ezt, mondod te, akárhány éves vagy. Felnőttként. Ez furi lenne, nem? Elég furcsa lenne. Kikerekedni a szemem mindenkinek. Tehát nem normális. Ez nem normális. Ez nem normális. És ez nem normális a világban. De a kereszténységben ez normális. Sajnos. Ez a fajta táplálás. Hogy mások táplálnak engem. Más emberek táplálnak engem. Nem, növekednünk kell. Ebben növekednünk kell, és ez egy út. De növekednünk kell, és sajnos túl sok keresztény táplálkozik másoknak a melleiből. Csak azért mondom így, hogy jobban megragadjon, képiesen. Ez nem jó. Ez nem jó. Meg kell tanulnunk. Meg kell tanulnunk. Meg kell tanulnunk. Tehát ahelyett, hogy fognák Isten igét, próbálnak másokból táplálkozni, de abból mindig csalódás lesz. Abból mindig csalódás lesz. Ja, úgyhogy, mert nézzük, mit mond Isten igéje. Figyelj, 2 Timóteus 3, 16-17. Istentől származik az egész írás, amely hatékonyan használható, mire? A tanításra. Alkalmas arra, hogy meggyőzzen, rávilágítson a bűneinkre, hogy helyreigazítson és helyreállítson bennünket, hogy engedelmességre neveljen, és megmutassa, hogyan éljünk Isten tetszése szerint. Mindez, tehát ami eddig volt, amit olvastunk, mindez pedig azt a célt szolgálja, hogy az Isten embere tökéletes legyen, ami azt jelenti, hogy minden tekintetben felkészült és alkalmas mindenféle jó munkára, szolgálatra. Nagyon-nagyon jó. Nagyon. Tehát négy dolgot mond itt magáról, amiket aláhúztam, csak gyorsan végigmegyünk rajta. Például alkalmas a tanításra. Gábor, lépünk egyet. Te tanít. Négy dolog, amit tesz a Bibliaértünk. Az első az, hogy tanít. Tanít minket. Nagyon fontos. Tanít. Tanít. Tehát van jó néhány dolog, amire meg kell tanítson, mert nem tudjuk. De hát ez normális. Nem mindenhol így van. Meg mindenkivel így van. A gyermek az nem tud egy csomó dolgot. Tehát szüksége van arra, hogy tanítva legyen. Tehát tanít. A Biblia tanít bennünket. Tehát például, mielőtt megházasodtam volna, én marhára azt hittem, hogy én nagyon jól képzett vagyok házasságból. Aki elolvastam egy-két könyvet, jártam a Pastor Briannek a házassági szeminárium bibliaiskolai órájára, tehát 2,5 évet is jártam arra az órára. Hó. Tehát képzett voltam, és azt gondoltam, hogy tudok mindent. És aztán megházasodtam, és rájöttem, hogy semmit nem tudok. Virága tanul. Tehát azt gondoljuk, hogy tudunk valamit. Sőt, sokszor nem az van, hogy ránézünk valakinek az életére, vagy könnyen megmondjuk, hogy gyülekezetként mit kéne csináljunk, vagy hogy kéne csináljuk a dolgokat, de még soha nem csináltunk, nem vezettünk gyülekezetet. Tehát én ezzel találkozom többször, hogy valaki meg akarja mondani, hogy mit kéne csináljunk, vagy hogy kéne csináljunk. Úgyhogy még soha nem vezetett gyülekezetet, és különben is 1 éve keresztény. Tehát, hogy honnan tudod? Van egy gondolatod, vagy van egy szükséged, amit te kivetítesz másokra, és akkor arról kéne szólni a gyülekezetnek, ami a te szükségedet tölti be. Én csak erre tudok gondolni. Na mindegy. Tehát, hogy szükségünk van a tanításra. szükség. És a Biblia tele van bölcsességgel. És sok ilyen témát néztünk már az egy év alatt. Lassan egy évesek leszünk, remélem észrevettétek már. Szeptember 8-án egy éves lesz az együli. Addig még sok víz folyik le Tiszán, természetesen. De hogy tehát beszél a pénzügyekről, a szexualitásról, a házasságról, barátságról, vezetőségről, özvegységről, rabszolgáról, vagy alkalmazotti viszonyról, alkalmazói viszonyról. Tehát sok minden témáról beszél Istennek az igéje. Tehát sok mindenről tanít, és fontos, hogy tanít velünk, és Isten igéje tanít bennünket. Tehát én még soha nem találkoztam olyan valakivel, aki bánta volna Isten igéjének az instrukcióit az életében. Tehát aki azt mondta volna, hogy gyerekeket, én követtem az instrukciót, ezt jó ráfaragtam. Nem, pont fordítva. Én a saját életemben tudom, hogy azokat a dolgok, pontosan azokat a dolgokat bánom, és azokat vásítanám meg, ahol nem követtem Istennek a tanácsát. Mert azok sűltek el balul. És azok lettek rossz, tehát rossz vége lett. Úgyhogy kövessük, mert és ő tanít. Persze nem azt mondom, tehát igen, nem mindig kényelmes. Nem mindig kényelmes követni Istennek a tanítását. De ez a siker. De ez a siker. Oké? Tehát éld az életed, ahogy Isten mondja. Na, és persze életed végig fog tanítani. Tehát én is úgy vagyok vele, hogy egyre jobban jövök rá arra, hogy mennyire nem tudom a dolgokat. Akár egy üzenetre való felkészülés, arra döbbent rá, hogy mennyire egyre több kérdést vet föl bennem. Nem az van, hogy jó, 17 év, vagy 25 év, vagy 30 év, és akkor már mindent tudok, hogy most jön a kiadás ideje. Nem. Tehát folyamatosan a jó pap holtig tanul. Mindennyian papok vagyunk. Oké, tehát életünk végéig tanulunk. Második dolog, amit mond, hogy meggyőzően rávilágít a bűneimre. Tehát meggyőzően rávilágít a bűneimre. Ez mondjuk a régi Károli fordításban azt mondja, intés. Intés. Mindannyiunknak szüksége van helyreigazításra. Tehát arra, hogy rá legyen világítva a bűneimre. A mai ember persze ezt nem szereti, mert gondja van a tekintélyel, ugye? A rendőr megállít, és már mondom magamban, hogy ki ez a rendőr. És hogy kivel szórakozzon. Közben gyorsan mentem. És ő csak ott van, hogy rávilágítson az én bűnömre. Tehát ő nem csinált semmi rosszat. Én csináltam valamit rosszat. És ő csak rávilágít egy csekkel. És persze, ha gondod van a gyorshajtással, akkor igen, azt kívánom, hogy addig büntessenek, amíg rá nem jössz arra, hogy életveszélyesen élsz. És másokat is veszélyeztetsz. Na, de hogy, tehát hogy tanulnunk kell abból. Tehát Isten igéje rávilágít a bűneimre. Rávilágít. És sokszor van az igen, hogy az én véleményem nem egyezik Istenével, de az idők során megtanultam azt, hogy amikor ez van, akkor tudom, hogy kinek van igaza. De szükségem van. Szükségem van arra, hogy rá legyen világítva. Arra, amit nem helyesen teszek. Mert sokszor tévedek. Sokszor tévedek, és szüksége van arra, hogy valaki segítsen ebben. Hogy ne csináljam sorozatosan azt, ami rossz. Nekem, meg hát persze másoknak. Mert amit én rosszul teszek, az rám is hatással van, meg a környezetemben lévőknek. Úgyhogy, ja, tehát Isten rávilágít. Rávilágít. Harmadik, helyreigazít. Ezt mondja, helyreigazít. Ja igen, sztori. Volt egy srác, aki a barátjával beszélgetett, és valami bűn volt az életében a barátjának. És azt mondta, hogy na, most friss hívő volt a srác. Na, most elkaptam. Oké, tehát akkor még annyira buzgó volt, hogy na, most végre elkaptam, bűnös életet él a barátja. Úgyhogy ment a bölcs valakiéhez, hogy figyelj már, van egy ismerősöm, aki ebben és ebben, én mondjam már valami igeverset, amivel meg tudnám győzni, hogy ő bűnben van, meg mit tudom én. Rávilágítsak a bűneire. Ugye Isten igére rávilágít a bűneire. És akkor azt mondta neki a barátja, nem idézte, csak ennyit mondta, hogy példabeszédek 17-17. És oda ment, hogy ó, kaptam egy verset, most jó, meg tudom neki mondani. És akkor oda megy, és elolvas, és azt mondja, az igaz barát mindig szeret téged, de akkor válik igazán a testvéreddé, ha bajba kerülsz. Azt mondja, hogy akkor azzal az igével nem őt fette meg, hanem az ige őt, saját magát fette meg. Hogy itt nem arra van szükség, hogy valakit ledorongoljak Isten igével, hanem most lehetek igazán a barátja valakinek. És ugyanez volt, amikor találkoztam az alpolgármestere, hogy elmondjam, hogy kik vagyunk mi, meg bemutatkoztam, meg hogy mint vannak a dolgok, szeretnénk helyet, ha esetleg tudnak segíteni, abban, hogy helyet kapjunk, nem segítettek, de se baj. És akkor is ott ülök, az időpont előtt érkeztem, ott izgultam, hogy mi lesz, hogy lesz. És mondom, hát olvasom egy kicsit a Bibliát. Tudom, már van időm, igaz? Elővettem, és akkor példabeszédek, nem tudom már hol, 27.1 talán. Ott van, kiraktam ott. Igen, nem, 21. 21.1-3-ig ezt olvastam. Tehát izgultam, hogy mi lesz, hogy lesz. És akkor azt mondja, ahogy a földműves irányítja a csatorna vizét, úgy tartja kezében az Úr a király szívét. Vezeti, amerre akarja. A saját útját mindenki helyesnek tartja, de aki megvizsgálja és mérlegeli szíved szándékait, az Úr az. Tedd meg, ami helyes és igazságos, ezt az Úr többre értékeli minden áldozatnál. De ami igazán szólt nekem akkor ott a folyosón, az ez volt, hogy ahogy a földműves irányítja a csatorna vizét, tehát ő szabályozza, úgy fogja irányítani a királynak a szívét is. Tehát ha akarja Isten, hogy kapjunk ott helyet, akkor majd úgy fogja annak az alpolgármesternek irányítani a szívét, vagy aki ott van hatalmon. Mindegy, hogy mennyire vagyok én kedves az ő szemében, vagy mennyire támogatom én az ő pártját, vagy mit tudom én, mennyire mondom azt, hogy sok szavazóval tudunk szolgálni. Lehet, hogy arra felcsillant volna a szeme. Nem. Isten tudja irányítani bárkinek a szívét, a jó és a gonosz királynak is. Hogyha ő akar nekünk, és ez úgy megintett. Egy kicsit úgy kibillentett a hitetlenségből, hogy most mit keresek én itt, tehát, hogy tudjam, hogy kinek a kezében vannak a dolgok. Úgyhogy Isten igéje odarak. Rávilágít a bűneinkre, és irányít bennünket. Úgyhogy nagyon jó. Tehát a harmadik, tehát helyre igazít, a helyünkre igazít, tehát miután rávilágít, hogy valamiben tévedtünk, utána a helyünkre igazít. Ez a jó Isten igében, nem az, hogy dang, jó, agyonvertük, aztán kész, hanem kaptunk, mert sokszor lesújt az, hogy hát én 10 évig tévedtem ezen a területen, mert Isten igé ezt mondja. De aztán Isten igé helyünkre rak, helyre igazít. És ezt is teszi Isten igé, hogy helyre igazít. Mert vannak elképzeléseink mindannyiunknak a gyülekezetben, amik helyesek, vagy helytelenek, de mindenkinek vannak mindenféle elképzelése, sokféle. És a Biblia olvasás az rendbe rakja az elképzeléseket. Oké, itt van például egy nagyon közkedvelt, hogy minden vallás ugyanahoz az Istenhez visz. Aha, persze. Nem. Nem. Most nem még bele teológiai, csak egy igevers, János 14.6. Azt mondta Jézus, én vagyok az út, az igazság és az élet. Nincsen más út az atyához, csak is én általam. Úgyhogy csak Jézus által van. Az igaz, hogy minden út, minden vallás egy bizonyos helyre vezet. Igen. A pokolba. A pokolba. Oh, nem tetszik a pokol. Nem tetszik? Akkor olvasd a Bibliát, ott van róla szó. És azért, mert Isten egy féltőn szerető Isten. Micsoda? Isten féltékeny? Igen, Isten féltékeny. Olvasd a Bibliát, az is benne van. Isten haragszik? Igen, Isten haragszik. Ez a szeretetnek és a szentségnek a része. Ugye, amikor bántják a szeretetet, akkor haragszol arra az emberre, aki bántja. A szeretetnek a része a harag. De nem tetszik? Nem baj, olvasd a Bibliát, majd megtetszik. Tehát nagyon sok minden ott van. Tehát el kell hagyjam a feleségem, mert amikor megházasodtunk, akkor még nem voltam hívő, tehát igazából Isten személy ez nem is érvényes. Nem igaz. Olvasd a Bibliát. Olvasd a Bibliát. Ja. Tehát szükségünk van a helyreigazításra. Ne gondoljuk azt, hogy mindent tudunk, nem tudunk. Sok minden nem tudunk. Vagy amit tudok, az lehet, hogy nem a helyes dolog, amit tudom. Tehát szükségem van. És aztán a negyedik, amit tesz, hogy nevel. Tehát mindannyiunknak szüksége van nevelésre, igaz? Egyébként a görögben ez az edzés. Az edzés. Ugyanazt jelenti. Edzés, nevelés. Edzés, nevelés. Ugyanaz. Tehát kitartó erőfeszítés, erőfeszítések sorozata. Tehát egymás után. Ez a nevelés, ez az edzés, következetesség. Oké, és tehát mondhatom embereknek azt, hogy járjanak edzőterembe, hogy gyúrjanak, vagy valami, vagy sportoljanak, és ők meg nem mennek. De aztán vannak olyanok, akiknek nem kell mondani, mert ha ránézek, azt mondom, hát sem te jársz. Tehát valaki meg látszik azt, hogy foglalkozik a testével, törődik a testével, látszik rajta. Sportos, egészséges, tehát látszik, hogy foglalkozik vele. És ugyanígy van ez szellemileg is. Hogy lehet mondani, hogy valaki olvassa a Bibliát, és aztán most vagy teszi, vagy nem, de észre lehet venni szellemileg embereken, ki az, aki él minden nap Isten igéjével, és ki az, aki nem. Persze nem vizslatjuk egymást, hogy most, na vajon most, olvassa vagy nem olvassa. Meg nem tudjuk, hogy éppen milyen szakaszában van az életének természetesen, milyen kihívások vannak, vagy milyen kimerültség van éppen, vagy milyen betegsége van, ami nehezebben dolgoz föl, ha bár Istennel dolgozza föl. Tehát ezt nem azért mondom, hogy most vizslassuk egymást így, és ítélgessük. De azt mondom, hogy azért ez látható. Ez látható, és ezért fontos az, hogy ki legyünk mindig hívva arra, hogy olvassuk a Bibliát. Olvassuk a Bibliát. Tessék olvasni a Bibliát. Amikor az Ószövetségben kijöttek Egyiptomból az ígéret földjére, ott voltak a pusztában, és Isten adott nekik mi ezt. Az volt a neve, hogy mi ez. Mi ez? Ez a manna. Azt jelenti magyarul, hogy mi ez. Ez a manna. Mannát kaptuk. Mert kijöttek reggel, és ott volt a földön, és megkérdezik, mi ez? És elnevezték mi eznek, ez a manna. De minden nap kaptak. Nem az volt, hogy megkapták, és akkor begyűjtötték, és egy hétre, egy hónapra valót összegyűjtöttek, mert egyébként annyi esett az égből nekik, ebből a mannából, hogy gyűjthettek volna sokkal előre, de nem. Másnapra mindig megrohadt. Csak aznapi volt. És ugyanígy. Tehát Isten beszédére szükségünk van minden nap. Az Úr hogyan imádkozott? Hogy a mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. Ez nem csak a hami, hanem a mindennapi kenyér, ami Isten szájából származik. Tehát ugyanez. Tehát mindennapi kenyérre van szükségünk, ami nem a mai igében van benne. Oké? Okay? Nem a mai ige. Kis újság, amit kapunk. Az jó dolog, most nem ellene beszélek, jó dolog, de emellett olvasd a Bibliát. Mert az már egy feldolgozott, átgondolt, rövid prédikáció, amit már valaki megélt, megrágott, megemésztett. És egy ige. Nem, olvasd a Bibliát. Olvasd a Bibliát. Abból fog kialakulni isteni nézőpont. Egy mai igéből nem fog kialakulni isteni nézőpont. Oké? Okay? Na, de ha rászánod magad, hogy olvasd a Bibliát, 6 gyors jó tanács, hogy mit tegyél. Az első, válasz egy helyet és egy időt rá. Ez nagyon fontos. Válasz helyet és időt. Oké? Okay? Tehát valaki reggeli, valaki esti mókus, valaki sokáig szeret aludni, valaki sokáig szeret fönnmaradni, valaki ebédidőben nagyon kreatív arra, hogy olvassa a Bibliát. Tehát válasz egy helyet és egy időt. Nagyon fontos. Mert ha nincs kiválasztva a hely, és nincs beírva a naplódba, a határidő naplódba, akkor nem fog megtörténni. Tehát nem adsz neki időt, nem fog megtörténni. Tehát legyen idődre. A másik, vigy egy Bibliát, amit értesz. Oké, tehát ne olyan Bibliád legyen, amit nem értesz. Egyébként 10-15 perc olvasásról van szó. Oké, tehát nem az, hogy 10-15 fejezetet egy nap, 10-15 percet olvasni. És döntsük el most együtt, hogy 21 napig olvassuk együtt a Bibliát. Ott van, csatoltam egy olvasótervet a jegyzethez. 21 nap, Melyik evangélium? Lukács evangéliuma van felosztva 21 napra. Merüljünk bele Lukács evangéliumába, a következő 21 napba. Oké, kövesd ezt az olvasó tervet. Körülbelül 5 perc alatt el fogod olvasni. Ha többször el akarod olvasni, ez hasznosabb, akkor többször is el tudod. Ha 10-15 percet törődsz, foglalkozol azzal, hogy olvasd azt a fejezetet, ami a napi adag, nagyon sokat fog adni. Nagyon sokat fog adni. De hogy milyen Bibliát választasz, az is nagyon fontos. Én ajánlom az új Károlit, meg az egyszerű fordításút. A régi Károly az már senki nem beszél úgy, ahogy az a könyv. Vala, meg mit tudom én, tehát össze-vissza szerencsétlenkedik. Igen, a régi keresztények beszélnek úgy, de őket nem lehet érteni, amikor beszélgetsz velük, akkor sem. Tehát én szenvedő szerkezetekbe beszélnek mindig. Úgyhogy új Károlyi vagy egyszerű. Fogunk beszerezni Bibliákat. Az egyszerű fordítás most már egy hónapja ígérgetik a nyomdák, hogy kiadják, de még mindig nem adták ki az új kiadást. Tehát sehol nem lehet kapni. Úgyhogy várunk arra, lehet majd itt venni. A bemerítkezők ajándékba fognak kapni egyet. Egészen tehát a decemberi bemerítkező, a márciusi bemerítkező, neked is tartozunk, Andris, egyen meg, akik most merítkeznek, nektek adunk, csak várjuk, hogy megérkezzen már. És ott vannak mondjuk azok a hiányos bibliák ott hátul, ahol nem a teljes biblia van benne, de új szövetség, meg az új szövetségben néhány könyv, ha nincsen, de használd, olvasd. De ami a legfantasztikusabb, hogy ma már az okostelefonokra le lehet tölteni a Bibliát. Többféle fordításban. Úgyhogy bárhová mész, ott van veled. Ja, harmadik fontos instrukció, hogyha olvasod a Bibliát, hogy vegyél egy tollat, amikor leülsz olvasni, vegyél egy tollat és egy jegyzetfüzetet. Fontos, hogy egy jegyzetfüzettel nem tudsz mit kezdeni, ha nincs toll. Oké, tehát ezek fontos információk. Fontos információk. Tehát akkor tud használni a jegyzetfüzetet, ha van tollad. Jó? Tehát nem arról van szó, tehát ez inkább egy ilyen kis napló. De ez nem arról szól, fiúk óckodnak a naplót, lányok szoktak naplót írni. Nem, ez egy nagyon fontos dolog, és ez nem egy olyan napló, amiben mindent beleírsz, hogy éppen XY furcsán nézett rám, és XY-t elküldtem valahová. És akkor beleírom. Tehát minden egyes mozzanatomat vagy érzésemet beleírom. Nem. Ez olyan, amikor olvasom a Bibliát, ez lehet, hogy nem minden nap tudok beleírni valamit, de amikor valami kiugrik belőle, vagy egy gondolatom támad Istenről, vagy arról, amit mond, akkor azt leírom. Ezt leírom dátummal, és odaírom. Leírom azt a gondolatot, amit kaptam belőle, vagy ezt a bátorítást. Szóval miért lesz jó? Mert egy hónap múlva, amikor visszaolvasod, lesz, akár lehet, hogy 10 napot is találsz abban a hónapban, ahol tudod, hogy Isten ezeket mondta neked. Ezekre bátorított. És látni fogod azt, hogy hoppá, hát most ezt így egybeolvasva, hogy valami nagyobb képet is látok, mint az aznapi bátorítás volt. Oké? Tehát ezért fontos, hogy toll és jegyzetfüzet legyen nálad. Negyedik, legyen egy olvasóterved. Kaptál már egyet. Jó, ez egy 21 napos, de a weblapunkon van fönt többféle. Van fönt 100 napos, van fönt 6 hónapos, van fönt éves. Tehát van olyan olvasó terv is, ami egy év alatt át tudsz menni a Biblián teljes egészében. Az összes többi, a 6 hónapos az nem megy át, hanem a fontos részeken, a 100 napos az is a legfontosabb részeket, tehát a kulcsmomentumokon megy végig. A 21 nap, két 21 napos van, az meg egy-egy evangéliumot néz meg. Jó, van ott egy másik 21 napos, az a Márk és a János evangéliumán megy keresztül. Ez meg a Lukácson, amit kaptatok. De ez mind letölthető a gépre, vagy kinyomtatható. Ötödik, tedd magad elszámoltathatóvá. Mit jelent ez? Szövetkezz össze valakivel, aki fölhív minden nap. Na, elolvastad ezt a fejezetet? Én elolvastam, hajrá. És ennyi. Nem az, hogy irgumburgum, hanem csak egyszerűen megbízzátok egymást, hogy föl fogjuk egymást hívni minden nap, és csak ennyi. A kérdés már maga bátorít. Elfelejtettem, kösz. Oké, tehát 10 percet a Facebookot nézegetem naponta. Vagy a sorozat, amit nézek, az 30 perces. Akkor 10 percem vagy 15 percem van arra, hogy elolvassam azt a fejezetet. Hatodik, legyen nálad egy jegyzett tömb. Hú, bőrönt kell most már a Biblia olvasáshoz. Nem, ez csak elég egy papírka, egy post-it, vagy mit tudom én, bármi. Megmondom miért. Tehát ilyen az ember. Annyi impulzus kapunk naponta, hogy pörgünk. Nagyon sok információ pörög benne a fejünkbe. Főleg, ha anya vagy, családvezető, munkahelyed van, sok helyen kell megfelelni, tehát pörögnek a dolgok. És amikor elkezdünk Bibliát olvasni, vagy elkezdünk imádkozni, lelassulunk. Elkezdünk egy helyre összpontosítani, egy csomó kapacitás felszabadul, és mit kezd el csinálni? Elkezdi keresni a feladatokat. Úristen, elfelejtettem kiteregetni. Úristen, föl kell hívnom a Marita, mit tudom én, mivel, a tyúkkal kapcsolatban. Úristen, el kell menjek a boltba azért, mit tudom én, milyen vízért. Mit tudom én. Tehát elkezd, tehát lelassulsz annyira, hogy egy csomó dolog bejön. Na most ezért kell a jegyzetömb, hogy amikor ezek bejönnek, víz boltba. Folytatom tovább az olvasást. E-mail Józsinak. Eszembe jut. E-mail Józsinak. Jó? Olvasom tovább. Tehát amikor jönnek, akkor nem az vagy, hú, már vagy a nyolcadik dolog jutott eszembe, hogy fogom ezt, hogy 10 perc múlva ne felejtsem el, és nem bírok odafigyelni arra, amit olvasok. Hanem ha leírom arra a kis papírra, akkor tudom, hogy fél óra múlva előveszem a papírt, és végigcsinálom azt a listát 10 perc alatt. De addig sem zavar a 10-15 perces olvasásomban. Tehát lehet, hogy most egy olyan megoldást kaptál a Biblia olvasásra, amivel már küszködsz évek óta. Mert mindig elkalandozol közben. Ugyanez az imával kapcsolatban is. Hogy kiírod. Ami eszedbe jut, hogy mit nem csináltál, vagy mit kéne csinálni, az kiírod, és majd foglalkozol vele 15 perc múlva. Na, oké? Sosem az utolsó pont, leszáll a gép, olvasunk még egy kis igét. Harmadik, ha nem követed az ő utasításait, az pusztuláshoz vezet. Csak hogy lássátok, hogy mi történt Salamonnal. Tehát, hogy mi lett a vége. Ugye, milyen tanácsot olvashatott Salamon? Elolvastuk. Ne vegyen lovakat, ne gyűjtsön lovakat, és ráadásul ne Egyiptomba vegye meg. Oké, tehát négy instrukció. Ne legyen sok felesége, és ne gyűjtsön vagyont. Aranyat, ezüstöt. Na, nézzük meg, hogy mi lett a vége. Egy királyok 10. 14. versében. Figyelj, Salamon kincstárába évente 666 talentum arany érkezett. Ha, tudod, mennyi az? Brutális mennyiség. 220 milliárd forint mai árfolyamon. 220 milliárd forint évente. Ennyi lóvét gyűjtött, jó? Ez az én már vagyongyűjtés, ugye? Azt mondja, 15 azon kívül, amit az árusok és a kereskedők befizettek, Arábia király és Salamon országának helytartó is rendszeresen hoztak a királynak aranyat. Gyűjtögette. Aztán 26.-28. vers, ugyanebben a fejezetben, Salamon hadseregében 1400 harci szekér és 12.000 mi volt? Ló. Gyűjtötte. Gyűjtötte a lovakat. Ezeket külön városokban, a szekerek városaiban állomásoztatta, egy részük pedig állandóan a király mellett Jeruzsálemben teljesített szolgáltat. Most itt most mondhatjuk azt, oké, de lehet, hogy nem Egyiptomban vette. Biztos Izraelbe vette, vagy valahol máshol, de olvassuk tovább. Uralkodása idején Jeruzsálemben olyan közönséges lett az ezüst, mint a kő, és annyi volt a cédrus fából készült épület, mint a vadfüge a síkságon. Salamon kereskedői megszabott áron lovakat vásároltak Egyiptomból. Második hiba. Tehát gyűjtötte, lovat vett Egyiptomból. Tehát nem tartotta be Istennek a tanácsát. Olvasta, de nem tette meg. De olvassuk tovább. Egy király 11, tehát folytatódik, első négy vers. Salamon sok olyan nőt megszeretett, akik nem Izraelből, hanem más népek közül származtak. A fáraó leányát még a moábiak, az ammoniak, az edomiak, a szidóniak és a hetiták közül való nőket. Pedig az Úr megparancsolta Izrael népének, ne házasodjatok össze idegen népek fiaival, lányaival, mert az idegen házastársak bizonyosan elfordítják az Úrtól a szíveteket az ő isteneikhez. Oké, tehát szíveteket, nem a viselkedéseteket, a szíveteket. Salamon mégis ragaszkodott ezekhez az idegen származású asszonyokhoz, és megszerette őket. Figyelj! Ezek közül, menjünk tovább, vett magának 700 feleséget. Normális. Ez 700 anyós. Ne, jóba vagyok az anyósommal. De azért 700 már abból is sok. Ezek közül, de 700 feleség is sok. Tehát valakivel egyszer találkozott életében, gondolom én, vagy egyszer sem. Ezek közül vett meg ennek 700 feleséget, idegen népek uralkodóinak és főembereinek a leányait, és rajtuk kívül nem tudom miért, de volt még 300 ágyasa. Bizony, ezek az idegen asszonyok mit tettek vele? Az ő szívét is elfordították az Isten iránti hűségtől. Tehát pontosan úgy történt, ahogy mondta Isten, ne tedd ezt, mert el fogják fordítani a szívedet. Amikor Salamon megöregedett, figyelj, amikor Salamon megöregedett, már nem ragaszkodott Istenéhez. Az Úr nem ragaszkodott Istenéhez, az Úrhoz, teljes szívvel, mint ahogyan apja Dávid király tette. Azért történt ez, mert Salamon szívét az asszonyai elcsábították, és rávették arra, hogy más isteneket tiszteljen és imádjon. Na, tehát Salamon pont az ellenkezőjét tette annak, mint amit Isten mondott. Pont az ellenkezőjét. És pedig Isten odaadta neki az igéjét, küldött hozzá prófétákat, de mégis. Tehát nem Istenen múlott, hanem Salamonon múlott. Úgyhogy, tehát saját útját akarta követni. Úgyhogy, ha a magad útját akarod járni, akkor csak könyörgök, ne. Ne. Gyere vissza Istenhez, mert tudom azt, hogy mi lesz a történetednek a vége. Tehát amikor beszélgetek emberekkel, és látom, hogy nem akarja azt tenni, amit az Úr, akkor nem veszem személyes sértésnek, de tudom, hogy mi lesz a történet vége. Tudom, hogy mi lesz a történet vége. És tudod, rossz. Még annál is rosszabb, mint amit el tudok képzelni. Még annál is rosszabb. Úgyhogy, és ezt most nem azért mondom, hogy ijeszgesselek, hanem ez így van. Ja. Ez így van. De egyébként, ha azt kell hozzá, hogy ijeszgesselek, akkor meg ijeszgetlek. Hát most. tehát rossz lesz. Ha nem Isten útját járjuk, az nem lesz jó. És itt van, ami történt. Salamon 1 király 11, a 9. vers. Salamon tehát nem maradt hűséges Izrael Istenéhez, az Úrhoz, aki pedig kétszer is megjelent neki. Emiatt az Úr megharagudott Salamonra. Nem, Isten nem haragszik meg senkire, dehogy nem itt van. Oké, eljön az a pont, amikor Isten azt mondja, hogy na jó, elég volt a szórakozásból. Elég volt. Eljön ez a pont Istennél is. Nem azért, hogy most leütlek, vagy valami, tehát Isten észre nem ez, hanem elég volt. Most akkor lépünk egy intenzívebb lépést. Most egy komolyabb következmény következik. Mert azt akarom, hogy visszagyere hozzám. Hogy hallgass az én szómra. És tehát ez a szeretetnek a része. Azt mondja, bár az Úr megparancsolt neki, hogy ne imádjon más isteneket, Salamon nem engedelmeskedett neki. Ezért az Úr azt mondta Salamonnak, mivel ezt tetted, és így megtörted a szövetséget, és nem tartottad meg rendelkezéseimet, amelyet parancsoltam neked. Ezért én is elszakítom tőled a királyságodat, és szolgádnak adom. Oké. Tehát minden szétesett. Miért? Mert nem olvasta a Bibliát, és nem tette azt, amit mond. És szétesett. Szétesett az, amit Isten odaadott neki. Az szétesett. Mert nem olvasta, és nem tette azt, amit mond. És ott van, egy könyv, amit egyébként ő írt. Több is. De a Prédikátor könyvében azért láthatjuk, hogy a legvégén az életének tanult valamit. Mert úgy, ez a cím, hogy Prédikátor könyv, kb. 15-20 perc alatt végig tudjátok olvasni. 12 fejezet az Ószövetségben, és az első három versben azt mondja, ezek a prédikátornak, Dávid fiának, Jeruzsálem királyának gondolatai és mondásai. Milyen nagy hiába valóság, mondja a prédikátor. Milyen nagy hiába valóság. Bizony minden hiába valóság. Mi haszna van a nap alatt az embernek abból, hogy egész életében töri magát és keményen dolgozik? Semmi. Tehát azt mondja, hogy semmi haszna. Ő megtapasztalta a pénzt, a hatalmat és a nőket. Tehát szuperlatívuszokban megtapasztalta. És ő azt mondja erre, hogy minden hiába valóság. Tehát esetleg valakit azt keresné, hogy én hajtok ebből a három területből valamelyikre, vagy mind a háromra, hallgass arra, aki megpróbálta az út legvégét. Ő azt mondja, hogy hiába valóság az egész. Mert nem fog adni semmit. nem fogadni semmit. És így végződik a könyv, az utolsó szavai. Miután mindezt meghallgatta, tehát ezt az egész könyvet ebben lehet összefoglalni. Tiszteld és féld Istent, parancsainak pedig engedelmeskedj. Ez az ember legfőbb dolga, hiszen Isten meg fogja ítélni az emberek összes jó és rossz tetteit, még azt is, amit titokban vittek véghez. A 250 Salamon, aki mindent kipróbált, nagyon sok mindent megélt, és azt mondja, hogy a legfőbb dolog az életben az, hogy tedd azt, amit mond. Tedd azt, amit mond. Tedd azt, amit mond. Úgyhogy hát Salamonra mondják azt, hogy ő volt a világ legbölcsebb embere, és ez az ő jó tanácsa. Mindenünk számára. Ez Isten tanácsa. Tedd azt, amit mond. Úgyhogy olvasd a Bibliát, és tedd, amit mond. Ámen. Na, akkor imádkozzunk. Csak gondolkozz el azon most, hogy mi az, amit Isten mond neked ma ebben az üzenetben. Egy biztos, amit mondani akart ma, hogy ő sokkal többet akar tenni az életedben, mint te. Úgyhogy csak menj elé, és mondd azt neki, hogy itt vagyok, Uram. Itt vagyok. Olvasni akarom az igédet, tenni akarom azt, amit mond. Itt van előttem 21 nap, és végig akarom csinálni. Segíts nekem, Uram. Segíts nekem, Uram. Komolyan akarom venni azt, amit mondasz. És hogyha ezt megteszed, akkor olyan dolgokat fogsz tapasztalni az életedben, amik tagadhatatlan Istentől lesznek. És Isten meg fog jutalmazni. Úgyhogy kötelezd el magad a következő 21 napra Istennel. Mondd azt, igen, Uram, olvasni fogom, és tenni, amit mondasz. És garantálom, hogy Isten tenni fog benned a szívedben dolgokat. Tenni fog. Ő rá a garancia. Aztán vannak olyanok köztünk, lehet, Isten tudja, akik futnak Istentől. Vagy futottak. És most érzed, vagy ha nem érzed, de arra akarok bátorítani, hogy nem késő visszatérni. Hogy Isten vissza akar téged hozni önmagához. Úgyhogy gyere vissza. Gyere vissza. Mondd azt a szívedben is neki, hogy jövök haza, Uram. Itthon vagyok. Szükségem van rád. És ha úgy vagy itt, hogy még soha nem jöttél hozzá, még soha nem bíztad rá az életed, akkor itt az alkalom. Ő meghalt érted a kereszten. Ő bebizonyította, hogy mennyire szeret téged. Hogy amikor kiállt ráhatott volna, mert tényleg az életéről volt szó, ő úgy döntött, hogy meghal inkább. Csak hogy a te történeted az jóra forduljon. Úgyhogy ő meghalt érted a kereszten, és helyetted. Mert bűnös ember vagy, el vagy választva tőle, és ő azt akar, hogy ne legyél elválasztva. És a kereszt 2000 évvel ezelőtt az erről szólt, hogy az elválasztó sorompó, az, ami elválaszt bennünket Istentől, a bűn, az nincs többé. Hogy megbocsátatott. Úgyhogy, ha rá akarod ma bízni az életed, akkor mondd ezt a szívedben, Jézus, akarlak. Akarlak, köszönöm. Köszönöm, hogy vállaltad helyettem a bűnöm büntetését. Szükségem van rád. Szükségem van rád. Azt akarom, hogy te legyél az életem királya, ura, megváltója. És azt akarom, hogy vezess engem az életben. Lépésről lépésre. Mert a tőlem tehető legtöbbet meg akarom tenni, hogy téged kövessenek. Úgyhogy és hogyha így vagy, ha most teszed meg életedben először ezt, akkor kérlek, mondd el valakinek, akivel jöttél, vagy aki közel áll hozzád.
közülünk, majd az Isten tisztelet után. Csak mondd el. Igen. Köszönjük, Urunk. Kérünk téged, hogy áld meg most az adakozásunkat. Segíts mindannyiunkat követni a te beszédedet, ahogy te tanítasz, ahogy te helyreigazítasz bennünket. És köszönjük, hogy van Bibliánk, és olvashatjuk szabadon. Ámen. Most jön az adakozás, és körbe megy a kosár, ha vendégünk vagy, akkor csak add tovább.